Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Amikor Vasgárdáról beszélünk, akkor nekem gyerekkori emlékem ötlik fel. Mesélték a nagyszüleim, hogy a Vasgárdának volt fészke Torda Szent Mihályon is. A többi között az éppen átvonuló front 44 őszén megmutatta ennek a gárdának az akcióit, ugyanis 10 úgymond jó magyar embert, akik az alatt a néhány nap alatt, amíg a magyar csapatok az offenzíva okán elfoglalták a települést, lehet, hogy hangosabbak voltak, vagy akár kitettek egy magyar zászlót, vagy manifest örventek annak, hogy végre itt vannak a magyar fiúk, hiszen ez ugye Dél-Erdélyt jelenti, Torda és környéke. Szóval, hogy 10 embert úgy gyilkoltak meg, és itt mesélték a részleteket, hogy egymásnak háttal összekötözve, és amíg az egyik már nem élt, a másik tartotta a hátán, addig, amíg vele is végeztek. Úgyhogy beismerem, hogy nem túl könnyű ezt a témát nekem megközelíteni, de nem bújhatunk el, mert annyira aktuális, fájó és megoldás után kiáltó, hogy legalább egy tetőterasz erejéig azért megpróbáljuk approximálni Tibori Szabó Zoltánnal, aki hát ismerője a kérdésnek, oktatja is, kutatja is újságíróként, meg hát a fejleményeket, az aktuál politikai vonatkozásokat is követi. Köszönöm, Zoli, hogy itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
Mennyire érzékeled azt, hogy erről a romániai fasizmusról van egy struktúrált tudásunk, azon kívül, hogy ugye, amit felvillantottam, vannak ilyen családi emlékek, narratívák. Látom, hogy itt különböző kiadványok esetén, neolegionáris kiadványok esetén azt is mondják, hogy vannak az újonnan szárnyra kapó mozgalomnak klasszikus központjai, mint Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár, Maros megye, Brassó, Nagyszeben. Mennyire erdélyi, mennyire román gond ez?
Messziről jövünk. Nem csak román gond, magyar gond is, mert tulajdonképpen a képlet az nagyjából átfedi egymást, és a történések, ha így perspektívikusan vizsgáljuk, nem különböznek túlságosan attól, hogy a Vasgárda, illetve a Szent Mihály Arkangyal légió Romániában, vagy a Nyilaskeresztes mozgalom és párt Magyarországon milyen távokat futottak be. A problémát abban látom, hogy mindig volt egy párhuzamos beszéd erről. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Romániában nem tudtak az emberek, generációk arról, hogy milyen terrorja volt kifejtve a Vasgárdának a két világháború közötti időszakban, hogy a legionáriusok körülbelül milyen bűnöket követtek el, hát ezt nem is lehetett volna szönyeg alá seperni, hát több miniszterelnököt meggyilkoltak, Nikolai Jorgát köztük.
Armand Kalinescu-t.
Persze.
Dukát,
igen.
De Zoli, ezek csak az én történelemkönyv emlékeidre alapozva, 80-as években ezek csak faktumok voltak. Arról, hogy például a bukaresti pogrom részleteiben és eredményeiben mit hozott, arról igazándiból nem szólt a történelemkönyv, csak hogy volt.
Nem is szólhatott, mert ez a folyamat, amit említettem, ez meggátolta. Bár voltak emberek, akik foglalkoztak, hát Kolozsváron éppen Gál Ernő filozófus professzor vezetett olyan doktori dolgozatot, ami a két világháború közötti román fasiszta mozgalmak történetének a feltárását és hát eszmevilágának a feltárását célozta, és ennek a doktorandusznak ma is ugyanilyen vonalú kutatásai számtalanok. Rádu Ioánidnak hívják most éppen Románia-izraeli nagykövete, tehát a 70-es évek végén kezdi meg ezeket a kutatásokat Rádu Ioánid, és mások is. A párhuzamos beszéd onnan érkezett, hogy mind Romániában, mind pedig Magyarországon a kommunista pártoknak, a szocialista pártoknak a megerősödése a II. Világháború után a szovjetek segítségével oda vezetett, hogy szükségük volt a káderekre, és mivel a két világháború közötti időszakban a legionárius mozgalomhoz elég sok értelmiségi is hozzácsapódott. Több ilyen nevet lehetne említeni a két világháború közötti időszakból, akiknek még ma is kultusza van Romániában. És hát ezekre az emberekre azért szüksége volt a pártnak is, úgyhogy tisztára mosták őket különböző megoldásokkal, és hát bevették a kommunista pártba, és az új rendszernek a részeivé váltak, akár csak Magyarországon a nyilasok. Ma is látjuk Magyarországon ezt a tendenciát, hogy a nyilasok utódai is ott vannak a kormányzati struktúrákban, és nagyon kellemetlenül érinti őket, amikor a nagypapáknak a múltja hát pellengére került. Tehát Romániában is ugyan ez volt a helyzet, ez a párhuzamos beszéd. Egyfelől volt egy társaság, amelyik megrögzött antifasiszta volt, és volt egy társaság, amelyik annak a misztikumnak a hálójában létezett, amit a Vasgárda és a legionáriusok a két világháború között felépítenek. Hát tulajdonképpen a MÁZ az nagyon tetszetős volt, arról szólt, hogy menjünk ki, takarítsuk be a búzát, meg a kukoricát, tisztítsuk ki a pataknak a medrét, hogy amikor jönnek a mindenképp érkező árvizek, akkor ne legyenek anyagi károk, dolgozzunk, csak a munka által megyünk. Ezen még volt egy ilyen ortodoxia MÁZ is, ami hozzájárult, az egyházaknak nagyon nagy szerepük volt, mind Romániában, mind pedig Magyarországon.
Szakirodalomban az jön elő, hogy a szélsőjobb fasiszta mozgalmak európai szintű összehasonlításából az derül ki, hogy a romániainak az a sajátja, hogy ez a misztikus, vallásos háttér, ez pregnánsabb, mint a többiek esetén.
Jóval pregnánsabb, így van, igazad van. És hát ez tulajdonképpen nem múlt el, mert hogyha közelebbről megvizsgáljuk, és itt eltér Románia és Magyarország története egymástól, ha megvizsgáljuk a román kommunizmus vagy államszocializmus időszakát, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az akkori retorika az egy kommunista mázzal leöntött legionarizmus volt tulajdonképpen. Ugyanazok a történelmi és nem éppen vallási, de ilyen kommunista módra igen. átalakított uh-huh. mítosz világ Ikonok, és igen sorozata volt az, amelyik tulajdonképpen a felszín alatt ott tartotta ezt az ideológiát, amelyik aztán 1990 után természetesen, hogy szabad szárnyakat saját szárnyaira lendült, és elkezdett körülöttünk röbdösni, és ebbe nagyon sok negatívum terheli a sajtót is, a román sajtót. Emlékezzünk csak vissza ezekre a Memoriálul Duréri című sorozatokra, más ilyen hasonló jellegű sorozatokra, amelyekkel nem az volt a baj, hogy feltárták a román kommunista börtönök világának a valóságait és a borzalmait, hanem az volt a baj, hogy mindig elhallgatták azt, hogy ezek legionáriusok is voltak tulajdonképpen, és hogy a legionárius mozgalomban való részvétel is hozzájárult ahhoz, hogy ők ezekbe a börtönökbe bekerüljenek, nagy részük, nem mindenki, ez igaz, de nagy részük. Tehát, hogy volt egy ilyen tisztára mosási szándék ebben. Ami ma meglepi az embert, az inkább az, hogy mert hogy ugye mindig voltak szélsőséges mozgalmak, irányzatok, pártvonalak Romániában, ugye a Vátrá Romanyászkával kezdve, utána a Peunere, Gyorgye Funárékkal,
Nagy Románia
párt, Kornelő Vadim Tudor, ezeknek mind ilyen legionaroid, fasisztoid retorikájuk helyenként megjelent antiszemitizmussal, xenofóbiával, sovinizmussal megtüzdelve, de ezek emlékeim szerint 20%-nál azért nem kaptak többet sohasem. Tehát ami most az ijesztő, az éppen az, hogy ha összeadjuk a szélsőséges pártokra leadott, jelöltekre leadott szavazatot, akkor az közelíti a 40%-ot.
Tehát. Igen, 38-ban azért néztem választási térképet, szépen lebontva. Az derül ki, hogy Moldva, és főleg Észak-Moldva, illetve Olténia, ahol taroltak. Egyébként meg nem igazán tudtak ők a klasszikus pártrendszerbe beékelődni, vagy teret nyerni. Talán az is meglepő, vagy legalábbis én hozzátenném, nem csak az arány, hanem az a manifest jelleg. Tehát azért Tönköbestyén nem volt jellemző, hogy akár 70 ember, most nem azt mondom, hogy tömegek, de ott vannak, és a klasszikus mindenféle díszlettel, az uniformistól a karlendítésen át a legionárius himnuszig, minden része a megemlékezésnek. Tünkabést azért érdekes, mert ugye Kodrián uta legionárius mozgalom vezetőjét, a kapitányt, ott folytják meg Zsilávába menet társaival együtt királyi rendeletre 38-ban.
Azt hiszem, hogy ez csak egy része a jelenségeknek, mert ki lehet ezt bővíteni, tehát láttunk mi már itt olyan szélsőséges politikusnak az esküvőjét, amelyik külsőségeiben és mindenben lemásolta és prezentálta nekünk a Cornelius Zelea Codreanu esküvőjét, tehát hogy voltak és vannak ilyen hajlamok. Az a jelenség pedig, ami a szociális hálókon létezik, és amelyik fejlődik, és fejlődött a szemünk láttára, az viszont kevésbé volt látható az utcán járó ember számára, és az inkább ilyen szubliminális üzenetekkel próbálta az agyakat és a gondolkodást megváltoztatni, és hát valószínű, hogy sikerült is. Na most ez egy jó kérdés, hogy miért sikerülhetett ez, mikor, hogyha megvizsgáljuk a Románia gazdaság adatait az elmúlt, tudom is én, 15-20 évre legalább, de vehetjük az elmúlt 35 évet is, hát ez az ország mégiscsak óriásit fejlődött, és azt sem lehet mondani, hogy az utóbbi időszak kormányzatai nem teljesítettek, mert elég az, hogyha megnézi az ember, hogy azért az adott drágasság világában is milyen sokat fogyaszt ez a társadalom, rengeteg autó van, nőtt az élet színvonal, kétségtelenül megemelték tanárok, orvosok,
igen, meg az Eurostátnak is az adatai azt igazolják vissza, hogy van egy folyamatos felzárkozás az uniós standardhez.
És akkor nem lehet azt mondani, hogy, vagy egyszerűen azt mondani, hogy ez egy hálátlan nép, amelyik nem vette észre, hogy az elmúlt két évben csupán több mint 200 kilométer autópályát épített ez a kormány, nem vette észre, hogy csak a tavaly háromszor megemelték a nyugdíjakat, most január 1-én lesz a negyedik alkalommal, tehát hogy valami olyan amnézia is van ebbe első pillantásra, ami megdöbbenti az embert, de tulajdonképpen én szerintem emögött, a jelenség mögött nem ezek a dolgok állnak, és még nem is csupán a gyűlölet azok iránt, akik meggazdagodtak, hanem a korrupciónak a percipiálása. A korrupcióval nem foglalkozott Románia, a román politikai elit elfordította diszkréten az arcát ettől, egy csomó leleplező anyag érkezett a sajtó részéről, hát most csak egyet emeljek ki, ami mondjuk semlegesebb, és talán kevés embert bánt, a szinajai polgármester Franciaországba kastélyt vásárol, és ott az egyik külföldi tulajdona, még van Amsterdamban, meg Olaszországban, meg máshol több tulajdona is, és hát ugye plusz, hogy ráépít Szinajára egy saját villát önmagának és a Nemzeti Liberális Párt főtitkárának egy másikat, tehát hogy nyilván való nem a fizetéséből folynak ezek az építkezések, egy teljes birodalma van, szolgákkal, akik kiszolgálják, akiknek a nevén futnak különböző dolgok. Egy komoly és konszolidált jogállamban az ilyeneknek az ügyészség utána szokott nézni, és előszedi ezeket a figurákat. Nos, ez nem történt meg, és ez csak egy példa, rengeteg ilyen példát tudnék mondani. A frusztrációnak a gyökere szerintem ebből a két forrásból táplálkozik, ebből, hogy a korrupció ellen igazi, őszinte, nyílt harc nem folyt Romániában, a politikai osztály elit akaratából nem folyt ez. A másik pedig ezek a szubliminális üzenetek, amelyeket a szociális hálókon, tartalommegosztó felületeken propagáltak éveken keresztül, ezek felgyűltek valahol, és azt sugalták azoknak, akik hát nem túl műveltek, és nem tudják, hogy ilyet már látott Románia, és ez ilyen tragédiákon már átesett, hogy hova vezethetnek ezek, hogy ezek valójában tragédiákhoz vezethetnek, mert ez az üzenet, ez azt mondja, hogy valakiktől valamit el kell venni, mert akkor mi jobban fogunk élni. Na most ezt a játékot mi már többször lejátszottuk, és ebből a játékból normális ember nem kérhet, még akkor sem, hogyha vallásos emberről van szó, mert a vallásnak az egyik alapja is az, hogy ne kívánd meg a fele barátodnak a jószágát, tehát hogy elégedj meg azzal, ami neked van, és ne törj másnak a tulajdonára. Úgyhogy ebből ebből a szempontból szerintem fontos az, hogy az elmúlt években azért Románia fontos lépéseket tett, és ezeket érdekes módon nem tudja eléggé felmutatni. Azt mondanám, hogy Románia ma Kelet-Közép-Európában az egyetlen olyan állam, amelyik meghívott egy nemzetközi történészbizottságot, hogy feltárja a múltját, megalkotta a vízzel jelentést, amit publikáltak is, és amelyikből, hogyha megvizsgáljuk a vízzel jelentés történészei által és szakemberei által javasolt lépéseket, ezeket a lépéseket Románia pontszerűen egymás után betartotta. Hogy legyen Bukarestben köztéren egy nagy holokauszt emlékmű, amelyik emlékezik a bukaresti pogromra, a jasi pogromra, amit Transznisztriában műveltek, tehát mindenféle az észak-bukovinai deportálásokra, stb. Megcsinálták. Hogy legyen egy kutatóintézet, amelyik ennek a múltnak a föltárásával, publikációkkal, fiataloknak az oktatásával, doktoranduszoknak az irányításával, stb. Foglalkozik, megszületett a az Eri Wiesel intézet.
Oktatás közoktatásban legyen kötelező tananyagként és tankönyvvel ellátott holokauszt, zsidóság történet.
Igen, ebbe balettesztünk egy cseppet, mert először bevezették, mint
opcionális,
nem tanította senki, vagy majdnem senki az országban. Egy-két iskolát ismerek Erdélyben, amelyik kivétel volt, de most ugye két éve ez már kötelező tantárgy. Mondanom sem kell, hogy mekkora erőfeszítések kellettek. Én benne voltam abban a bizottságban, abban a minisztériumi bizottságban, amelyik a tanrendet,
a kurikulát
kidolgozta. Igen. Ezt vezettem is, ezt a bizottságot, és azt kell, hogy mondjam, hogy néha másfél éven keresztül szavakon kellett harcolni, hogy most akkor miért azt a szót használjuk, és miért nem más szót, és végül azt...
Többnyire jelzőkről volt szó.
Többnyire nem.
Nem?
Nem, nem csak jelzőkről. Hát mondhatok példákat, mert nem titok. Tehát, hogy miért használjuk például azt, hogy Lotul Antonescu, mert hogy ez tulajdonképpen a népbíróságok azok szovjet csizma alatti súly, mit tudom én, így működtek. Ez egyszerűen nem igaz. A népbíróságok 1945-46 periódusában működtek, amikor a király még az országban volt, több párt rendszer volt Románia, a parlament működött, és egyébként én több ezer oldalt elolvastam ezekből a népbírósági ítéletekből, nagyon komoly jogászok dolgoztak ott, akik nem kommunisták voltak, nem is volt kommunista
szakemberek
jogász,
voltak.
Szakemberek. Ezek részben a kolozsvári népbíróságon, az impériumban szocializált, kiváló büntetőjogászok voltak azok, akik kidolgozták ennek a statutumait és a működését meghatározták. Bukarestben pedig olyan jogászok, akik nyugaton tanultak és végeztek.
Ja, na most Zoli,
hogy voltak a pártoknak is képviselői,
de ha ezeket a peranyagokat, hát úgy vázlatosan, legalább nagyobb közönség elé lehetne tárni, hogy íme ez történt.
Ki vannak adva, ott vannak az interneten.
Jó, én ezt értem.
És de könyvekben is.
De nem fognak az emberek könyveket olvasni, és nem fognak ilyen specifikus internet felületekre rákeresni, hanem hogy nem tudom, most ötletem nincs, hogy azt podcastben, vagy 30 másodperces akármikben adagolva, de hogy egyszerűen csak jelenjen meg, hogy ennyi volt a fasiszta rezsimnek a szekértolója, akit fölfedeztek is, oda citáltak a justícia elé, és ezeket a büntetéseket kapták ezekért a tettekért. Tehát szimplán ilyen szinte táblavázlatszerűen, hogy szembesüljön az utókor, hogy itt történtek dolgok, hogy itt van kézzelfogható, ledokumentált atrocitás, embertelenség, emberiesség elleni büntet, aminek van következménye. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy ez egy ilyen milyen erős moralizáló hatás, de hogy minimum esélye legyen elgondolkodni azon, hogy hoppá, hát itt akkor...
Nem lehet így oktatni. Muszáj volt, ezért volt muszáj a gimnáziumba bevezetni ezt kötelező tantárgyként.
Nem, és... hogy ez párhuzamosan menjen. Tehát megy az oktatás, és menjen egy másfajta koherens forgatókönyv alapján működő tájékoztatás, ismeretterjesztés.
Igen, sajnos ez talán azért nem működik ebben a formában. Működik azért, nagyon sok szerzőt ismerek, akik különböző nagy látogatottságú médiaorgánumokban közölnek időnként ezekről a kérdésekről, és abszolút olyan elképzelésbe, amit magyarázol. De úgy gondolom, hogy az, hogy ez nem vált egy ilyen akcióprogrammá mondjuk a sajtóban is, annak az az oka, hogy a megbélyegzés az ott van, és éppen a másik oldalról olyan pregnánsan működik, hogy ha te ilyesmivel foglalkozol, akkor rögtön bélyegeket tapasztanak rád. Ez zsidó bérenc, ez mit tudom én, holott nem csak a zsidóságról van szó, ugye ez nálunk is létezett.
Statisztikák mutatják, hogy ugye románokat is, ugye mindenféle kisebbséget, tehát homoszexuálisok ellen is.
Németországban sem a zsidókkal kezdődött, Dachau például, Buchenwald, a német szociáldemokraták és kommunisták irányítása alatt, belső irányítása alatt állt, tehát ők nem az SS. Az SS a kápókkal tárgyalt, akik német emberek voltak. Tehát, hogy mi politikai opponensekről beszélünk, akiknek ugyanaz volt a sorsa, mint aztán később a zsidóságnak, amikor már megkezdik a zsidóság ellenes kurzust is Németországban és Romániában is, itt is késett. Persze ehhez kellene, hogy legyen a sajtóban is egy olyan gárda, amelyiknek megvannak a minimális ismeretei erről a korszakról, és látja a nagy képet, és abból le tud vonni olyan következtetéseket, amelyek megengedik neki, hogy kiragadva mondjuk egy peranyagot, vagy egy kihallgatási anyagot ebből a népbírósági hatalmas iratanyagból, azt megfelelően tudja kontextualizálni, tehát kontextusba helyezni, és úgy bemutatni, hogy Józsikám, tegnap róluk volt szó, ma rólad is lehet szó, hogyha ezek visszajönnek, tehát hogy nem tudjuk, hogy ki lesz a következő célcsoportnak tagja. Ilyenkor nincs kivétel. Rólad is lehet szó.
Soroltad azokat a tételeket, amelyeket Románia abszolvált rendre, és hogy ez kifele olybá tűnik, mintha éltanuló lenne.
Nem csak kifele, ez komolyan meg van csinálva. Tehát,
igen,
hogy...
csak ugyanakkor meg azt mondom, hogy bár van törvény arra, hogy tiltott az ilyen megnyilvánulás, a háborús bűnösök tisztelete, a fasiszta jelképek használata, az ilyen jellegű retorikának a megjelenítése, mégis rádióadó működik továbbra is, bár ugye már egy éve kérték a letiltását, internetes adó, tehát nem egy klasszikus. 2005-ből származó dokumentum Objektívul Legionár címmel 2000 példányban adták ki, és küldték szerte az országba ezt a havi publikációt. Számos olyan internetes felületet még mindig nem tiltottak le, ahol a Noah Drápta és hasonló csoportosulások jelenítik meg az üzeneteiket. Tehát, hogy létezik, és mégsem alkalmazzuk, és a többi között ugye tetőteraszok során ez felvetődött, hogy ha alkalmazták volna, akkor, amikor megjelenik, akkor nem fajul ez a történet idáig. Ebben érzem én azt a kettősséget, vagy fonákságot, hogy ez a forméforra font, hogy megvan a keret, csak hogyha nem alkalmazzuk, akkor...
Ugyanoda vezethető vissza ez is. Most te nyitottál egy új fejezetet, a jogszolgálat, tehát a jogszolgáltatás. Tehát ezek a jogászok, ezek a bírók, ezek az ügyészek, ezek is ugyanolyan középiskolát jártak, amelyikben soha nem hallottak, azt a szót ki nem mondták, hogy holokauszt, vagy zsidóüldözés, vagy pogromok, vagy stb. Tehát, hogy most mit várhatsz el ettől a bírói hatalomtól, amikor ő maga nincs tisztában a tényekkel, tehát ezért inkább azt mondanám, hogy maga az a tény, hogy valahol megkezdődött ez az oktatás. Persze ezzel nincs vége, és hogy is mondjam, egy kicsit fordítva ültünk fel a lóra, mert ugye minden nyáron, nem tudom hány éve itt Kolozsváron van menetrend szerint egy ilyen tanfolyam, különböző történelem és humántudományok oktatását végző középiskolai tanárok számára, akik eljönnek Kolozsvárra a New Yorki Lengyel Olga Intézet pénzén, és előadásokat hallgatnak arról, hogy hogyan kellene ezt oktatni a középiskolába, stb. Stb. Na most ez jó, jönnek Galacról, Konstancáról, Nagybányáról, Nagyvár, Kolozsvárról, szóval egy nagyon színes népesség, akik tudni akarnak, akik tényleg tanárok, akik...
Nem a tanfelügyelőség küldi őket, hanem önszántukból.
Önszántukból feliratkoznak az alapítvány honlapján, és eljönnek. Na most ez ugye nem elég, mert tulajdonképpen úgy lett volna helyes ezt az egész tanügyi kérdést elképzelni, hogy először legalább az ország nagy egyetemein létrehozunk külön intézeteket, vagy tanszékeket, amelyek legalább a történelem tanároknak kötelező módon, úgy, ahogy kötelező például a pedagógiai modul, mert anélkül nem tudsz tanítani, legyen kötelező egy ilyen modul, amelyik a szélsőséges mozgalmakról, fasizmusról, legionarizmusról, holokausztról szerzik meg az alapvető ismereteket.
Minimum egy szemeszter erejéig.
És akkor utána, amikor már képezve vannak a tanárok, az állam is jól járna, mert nem kellene erre pénzt kölcsön minden évben a későbbiekben, mert ezt automatikusan akkor, akik kijönnek az egyetemek padjaiból, ezt a modult birtokolják, és akkor tudnak tanítani erről. Mi vagyunk az egyetlen egyetem a Bábesbolyai Romániában, ahol ezek a tantárgyak be vannak vezetve, több nyelven tanítjuk őket, és a tapasztalatom az, hogy azok a diákok, akik a középiskolából eddig úgy jöttek, hogy erről a kérdéskörről abszolút semmit nem tudtak, azok a diákok egy egész megváltozott optikával távoznak ezután a kurzus után, és nagyon sokan...
Tehát előbb sokkolja őket, hogy mennyit nem tudnak, és hogy mennyire súlyos a téma.
Nem szeretem sokkolni őket, ez egy másik dolog.
Nem tudom.
Nem szeretem. Ez egy vita kérdése volt a holokauszt tanrend, gimnáziumi tanrend kialakításakor is, tehát én azzal a feltétellel vállaltam el, hogy részt vegyek ebbe a bizottságba első alkalommal, másfél évig, de azzal a feltétellel vállaltam el, hogy először mondják el, hogy milyen osztályba kívánják tanítani. Mert szerintem a 9-10. Osztály az nem arra való, hogy ilyen témákat, főleg fényképeket vagy tárgyi bizonyítékokat lásson, szerintem ezt nem kell. Ha akarja, megnézheti az interneten, tele van vele, de nem úgy, hogy az iskolában. 12. Osztály az azért nem jó, mert akkor a gyerek el van foglalva
az érettség
is egyebekkel. Úgyhogy ha 11. osztályba teszik ezt a tantárgyat, akkor igen, ha nem, akkor nem. Ez sikerült, hogy 11. osztályba legyen, és akkor nekifogtunk, és nagyon sokat vitatkoztunk arról, hogy egyáltalán hogyan kell adagolni a tudást ezen a téren, hogy mennyire lehet borzalmakról beszélni, hogy milyen lépcsőzetes módon kell esetleg eljutni odáig, hogy magáról a halál technikáiról szó essen, mert ez is egy hosszú folyamat volt, egy metamorfózis, amíg eljutottak a gázkamrákig és az egyéb gyilkolászási megoldásokig, tehát hogy nem szeretem ezt, hogy nem akarom ezt. Inkább azt mondom, hogy segítenünk kell abba, hogy fedezzék fel. Én megmondom őszintén, hogy általában az első szemináriumon leszoktam játszani nekik a Genocidium című filmet, amit Simon Wiesenthal készített, és ő vezet be, aki elmondja ott a film elején, hogy ő egy építész volt, fiatal, akkor nősült, reményteljesen nézett az életfele, stb., és hogy szakembernek készült, és hogy jött ez a korszak, miután Ausztriát megszállta Németország, és hogy ő a családjának a, nem tudom, 70 tagját a feleségével együtt elveszítette, és hogy nem tudta volna elképzelni, hogy néhány év múlva egyedül fog állni a világban, és maga az a mód, ahogy ő a Talmuddal a kezében, amiben van egy kis cédula betéve, ami csak a dokumentumfilm végén lesz érthető, hogy azon a cédulán mit ír, tulajdonképpen lassan, lépésről lépésre próbálja bevezetni azt, aki nem tud erről semmit, abba, hogy mi történt, és nagyon diszkréten és nagyon távolságtartóan prezentálni a különböző, rendkívül tényszerűen a különböző fázisait ennek a dolognak, ahhoz, hogy aztán a végén előhúzza ezt a cédulát a Bibliából, és akkor kiderüljön, hogy ezen a cédulán a Bibliából az a részlet van, amikor ugye a testvérgyilkosság, Káin és Ábel, és amikor megkérdi az Úr a gyilkostól, hogy hol van a testvéred, és azt mondja, hogy hát mi vagyok én a testvérem őre, és akkor a Vizentálnak a céduláján ez áll, hogy én a testvérem őre vagyok. Tehát, hogy igenis van egy felelősség, létezik egy felelősség mindnyájunk esetében, és mondjuk egy ilyen film után nem létezik, hogy ez egy dokumentumfilm, nem létezik,
hogy... Tovább gondolás
az ott van, muszáj tovább gondolni, azzal fogsz hazamenni, általában nem szoktam kommentálni, hagyom egy hétig, hogy menjenek
ülepedjenek
a dolgok, és utána megkérdezem, hogy na, mi a véleményetek erről, beszélgessünk róla. Tehát én szerintem jó körültekintéssel, szaktudással nekem nem volt tapasztalatom, hát voltak kérdések. Na most ugye vannak kényes kérdések, amelyek lehetnek kellemetlen kérdések. Nem szabad kitérni semmilyen kérdés elől. Mindegyik kérdést meg kell szépen válaszolni. Nem szégyen azt mondani, hogy látod, erre nem gondoltam.
Majd vagy következő orrán akkor még igen, hozok ehhez.
Igen, tehát, hogy nem szabad ilyet. És nagyon jó eredményeink voltak, több olyan doktoranduszunk is van ma már, aki már megvédte a dolgozatát ebben a témában, és úgy gondolom, hogy ezt a típusú oktatást Romániának be kellett volna vezetnie előbb a legfontosabb egyetemekre, mondjuk Bukarest, Temesvár, Kolozsvár, Jassi, ez az a minimum, és utána kellett volna a középiskolai részét elintézni. Na most a másik pedig az, hogy tulajdonképpen az oktatás így, ahogy hát működhetne. Románia nem volt hajlandó ezt, én többször felszólaltam, meghívtak a Viktória palotába, a kormánypalotába voltak értekezletek a kormánynak azzal a részével, akik éppen az oktatásért és hasonló dolgokért felelősök. Nagyon sok probléma volt a napirenden ilyenkor, mert volt ez a szinkópa, hogy ugye 1997 után elkezdték megnyitni a Romániában a levéltárakat, és elindult egy újfajta kutatás ezekben az addig zárt anyagokban. Akkor Románia szeretett volna jó jegyeket kapni, hogy be tudjon lépni a NATO-ba, később pedig az Európai Unióba, ezért megtette ezeket a lépéseket, majd néhány évvel ezelőtt ezeket a levéltári fondoknak egy részét újra titkosították.
Sőt, hát a szakma fel is háborodott, igen. Maguk a levéltárosok sérelmezték azt, hogy a munkájukat lehetetlenítik, mert a belügyhez tartoznak, és belügyi minisztériumi jóváhagyással lehetett csak kiadni iratokat.
Én mondjuk nem a levéltárosok szempontjait néztem, hanem például azt a kérdést tettem fel egy illetékes államtitkár hölgynek, aki rettenetesen nagyvonalúan kezelte ezt az ügyet, hogy ki fogja kifizetni azoknak a doktoranduszoknak az ösztöndíját és a tandíját, akik most nem fogják tudni megvédeni a dolgozataikat, mert nem védhetsz meg egy olyan dolgozatot, amiben titkos államtitoknak minősített információk vannak, hogy ezt ki fogja. És Unzsenir azt mondta, így összedörzsölte a két mutatóujját, és azt mondta, hogy meg fogjuk oldani. Mondtam, azt mondjam, ez Románia kormányépülete, nem a piacon vagyunk a Ferentár negyedbe, tehát hogy nem lehet ezt.
Mondjuk
a...
ezt nem lehet jegyzőkönyvezni, amikor összedörzsölt.
Igen. Tehát, hogy létezett egy ilyen gondolkodás. Románia nem akarta ezt, és ezzel be is fejezem, hogy ezelőtt két héttel a Nemzetközi Holokauszt Emlékszervezet, az IHRA, Londonban tartott egy ülést. Én sajnos nem tudtam elmenni erre az ülésre, de naponta elküldték ennek a dokumentumait nekem, és ezen az ülésen az egyik dokumentum, ami megszületett, és amit mind a 42 tagországnak kiküldtek, az az, hogy az egyetemek tessék és létesítsenek külön intézeteket a holokauszt és genocidium oktatás érdekében. Úgyhogy valószínűleg, hogy majd Romániának is kell lépni ebben az irányba.
Másik témaként magát kínáló tételünk az az, hogy ez a jelenlegi román társadalom, és megint némileg parallellumokat próbálok keresni, vagy felfedezni. Mennyire itatódott át ezzel a türelmetlen gyűlöletbeszédet és időnként akciót is propagáló attitűddel? Mert hogy azért az aktuálpolitikai hírmorságból összeáll nekünk az a kép, hogy itt nem pusztán a TikTok működött, nem pusztán egy idegen hatalom szándéka, hanem azért itt van egy talán meglepően mély és strukturált beágyazottság az akadémiai közektől elkezdve az ortodox egyházon át, a sajton keresztül elegészen a vállalkozói rétegig.
Tehát termékeny talaj.
Mindenhol. Mondhatni azt, igen.
Termékeny talaj. Igen, hát...
Erőltetett ez a párhuzam, amit mondtam?
Nem.
Mert ugye azért izgalmas ilyen szempontból, mert ugye olvasva ezt a legionárius mozgalmas, akár Wikipédia szinten összerakott infóhalmazt, az derül ki, hogy volt munkás szervezete, nőszervezete, ifjúsági szervezete, teológusok és jurátusok túlreprezentáltak voltak a mozgalomban, vezetői és résztvevői szinten egyaránt, és nyilván a rurális rész, amire utaltál a beszélgetés elején, az nagyon masszívan ott volt. A többi között ugye az elveszünk és adunk, ez volt az egyik fontos dolog, hogy a zsidóktól, az idegen szívűektől elvesszük, és a parasztnak nem kell többet adózni, sőt, mi adunk neki évente x összeget. Ez volt az egyik...
Nem csak a zsidóktól, a magyaroktól is.
Nyilván magyaroktól is. És hát a zsidó barátoktól, tehát akik elárulták úgymond a nemzetet, tehát hogy lényegében mindenhol jelen van, és ha mostani választási térképet megnézzük, akkor azért néha meglepődünk, hogy Nyugat-Románia, Arad környéke?
Szucsana.
Nem igazán látjuk, vagy tudjuk, hogy...
Látom az eredményeket. Hát nehéz kérdések ezek, de én mégis előbb számba venném azt, ami megoldódott. Tehát, és visszatérnék a Wiesel bizottság jelentéséhez. Tehát azt azért nyugodtan el lehet mondani, hogy a politikai osztály, legalábbis az, amelyik a parlamentben képviseli a népnek a nagy többségét, amióta Románia elfogadta a Wiesel jelentést, azóta zsidózás, antiszemita megnyilvánulás azonnal olyan reakciókat vált ki, amelyek ezt azonnal visszautasítják, ezt a típusú reakciót. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Ez egy rendkívül fontos dolog, mert ez azt mutatja, hogy a Wiesel jelentés elfogadásával tulajdonképpen született egy közmegállapodás, hogy nem zsidózunk, nem vagyunk antiszemiták, legalábbis a parlamenti politizálás terén, központi intézményekben,
a formális közegben,
ami látszik külföldről, amit tett. Tehát ez egy pozitívum. Na most az, hogy teljes kormányzati struktúrának a bugyraiban és a különböző ágazataiban ott ülnek jól fizetett személyek, akik ezt teljesen másképp gondolják, akik a TikTokról szocializálnak és a Facebookról, és az nekik az egyetlen hírforrásuk és az egyetlen tudásforrásuk jóformán. Hát,
és akik döntéseket befolyásolnak.
Így van. Ez egy sokkal összetettebb kérdés, ami nem csak erre a területre, tehát hogy milyen mértékben kapnak teret a szélsőjobboldali mozgalmak vonatkozik, ez a társadalmi életnek rendkívül sok más területére is kihatással van. És úgy gondolom, hogy ez nem kimondottan Romániának az ügye, vagy Magyarországnak az ügye, hanem ez egy olyan ügy, amiről a világnak el kell gondolkoznia, ezeken a tartalom megosztó hálózatokon propagált különböző ordas eszmék mennyire befolyásolják a valóság érzetünket. Tehát, hogy tulajdonképpen konstruálnak párhuzamos valóságokat, amelyek nincsenek köszönő viszonyban, ezt látjuk Románia esetében is. Az ország fejlődött, a gazdaság jól működött, COVID ellenére, minden ellenére, a GDP látványosan növekszik, és akkor ennek ellenére mégis van egy párhuzamos világ, amelyik azt mondja, hogy rettenetesen rossz, rettenetesen...
COVID-ot tehát, említetted, hogy... valahol ott én nem tudom, nem akarom ezt túl hangsúlyozni, de az a benyomásom, hogy ott valami vagy megtört, vagy kapott egy olyan impulszus, impulzust, az az alapvető szkepszis rendszerben való bizalmatlanság, amire aztán rájött ugye a háború, közben a klímabizonytalanság, tehát sok minden nagyon rövid idő alatt érte a társadalmat, nem sikerült feldolgozni, a politikum is általában, akik tehettek volna arról, hogy ilyen poszttraumatikus helyzeteket kezeljenek, nem találták meg az eszközöket, és innen datálom én, hogy kezdett felfutni, tehát nem, azt az érzékenységet...
Nem innen, hanem onnan kezdett felfutni, hogy a COVID idején elkövetett hatalmas korrupciós botrányok
nyilván,
is
de igen, igen, az
voltak,
is, meg,
és a
meg
frusztrációk a... onnan jöttek.
Igen, de ugyanakkor meg ott van az is, ami a mélyen fundamentalista ortodox vallásosság, ami ugye az imába vetett hit, az a vakcinát lekörözi 6000-rel. Mert hogy ha harmóniában vagy a természettel, akkor nem tud bántódásod.
Így van, esni. De éppen talán ez a, mit előbb említettem, ez a közmegállapodás, ami a társadalom vezető szintjén mondjuk így született, ez oda vezette éppen most a Cornelius Zelia Codreanu megemlékezés, cünköbesti megemlékezés igen. esetében az ortodox egyház szinódusát, hogy ki,
hát kivonuljon,
kimondja,
igen,
hogy kimondja,
igen,
hogy, igen. hogy ez, gyerekek, azért ez nem működik. Tehát, hogy ez egy nagyon nagy dolog, mert ez eddig volt
hát egy
nagy sunyítás.
Egy nyugdíjas pap volt.
Igen,
ott,
nem az csak az egyik a három közül, de a másik kettő azért ja. aktív, tehát azért tudják ők, hogy miért kellett a szinódust összehívni, és valószínű, hogy jóval inkább meg fogják gondolni, és el fogják mondani nekik, mert ugye valahol ez mélyen ott van az ortodox egyházban ez a legionárius, ez múlt, ez összefonódott így nagyon van. Az ortodox egyházzal, és valószínűleg, hogy nem azt fogják mondani nekik, hogy most ezentúl tiltva van erre gondolni, hanem azt fogják mondani, hogy diszkrétebben gyerekek, diszkrétebben egy kicsit.
Kolozsvári Egyetemi Hallgatók első nagy romániai találkozója 1920. szeptembere, Codreanu itt van, és attól érdekes, hogy a zsidók kitiltása az egyetemi szervezetekből, tehát a hallgatók civil egyesületeiből, ott kezdődik el. Van még erdélyi vonatkozás, a beszélgetés elején említetten kívül Sínfalva, Dordaszent Mihály mellett, két világháború között, kis nyomtávú vasúton jönnek a, ahogy mondták a helybeliek, feltüzelt, valószínű alkoholos, mámorosabb állapotban levő légionáriusok, és leszállnak, megáll a vonat Sínfalván, van egy rajtaütés, áldozata is van, halálos még hozzá. Mennyire, és ugye utaltam arra, hogy voltak itt központok, a már említett Kolozsváron kívül Nagyvárad, Brassó, Szeben, mennyire érzed ezt úgymond erdélyi gondnak, vagy erdélyi gondnak is? Látod-e jelen pillanatban azt, hogy itt az a fajta nemzeti érzékenység, ami amúgy létezik az alapszövetben, az felhasználható akár ebbe az irányba is, eltéríthető és eltorzítható?
Nézd, akkor egy másik történelmi kontextus volt. Nagy-Románia, illetve a regát nem volt felkészülve arra, a politikai elit sem, és a lakosság sem, hogy ennyire meg fog nagyobbodni az ország. Erre jött egy csomó frusztráció még, mert tulajdonképpen az amerikai Egyesült Államok nem írják alá a békeszerződést, illetve nem ratifikálták soha, és Wilson, aki ugye meghirdeti azt az elvet, hogy ahol egy nép él, ott legyen az országa, már 1919-ben tulajdonképpen kétségei támadnak Wilsonnak azzal kapcsolatosan, hogy hogy lehet, hogy szétverünk egy nagy impériumot Európa közepén, aminek mégiscsak volt egy stabilitás szolgáltató tényező rólusa ottan, egy Közép-Európában, jó, szétverjük nemzetállamokra, de akkor hogy van az, hogy azért verjük szét, mert az impériumban a magyar és a német osztrák lakosságnak az aránya az csak megközelíti a 60%-ot, azért szétverjük, és létrehozunk egy nagy Romániát, mert ugye ez is fokozatos volt, ugye hát gondolkoztak ott Párizsban, és hát most hogy van? Hát Beszarábiát el kell vegyük az oroszoktól, mert Oroszország elvesztette a háborút, alá is írják a Brest-Litovszki ki békét már 17-ben, tehát legyőzött fél. Tehát el kell vegyük tőlük Beszarábiát, hát kinek adjuk? Fekete-tenger nem kérte, odaadjuk Romániának. El kell vegyük Oroszországtól Észak-Bukovinát, mert elvesztették a háborút, kinek adjuk oda? Hát odaadjuk Romániának, mert más szomszédja nincs. Magyarország kezdte is a háborút, el is vesztette, meg kell büntetni, elveszük tőle Erdélyt és a bánságot, és Máramarost kinek adjuk oda? Hát Romániának.
Kvadrilater.
Kvadrilater, igen, stb. És akkor megrajzolódik Nagy-Románia térképe, és akkor kezdenek számolgatni Washingtonba, és kiderül, hogy hát ez körülbelül ugyanannyi az arány, amennyi volt a nagy impériumban. És akkor Wilson azt mondta, hogy jó, legyen így, ha így gondoltátok, de tessék az Ausztriával kötött békeszerződéshez mellékelni egy úgynevezett kisebbségi statutumot, hogy Románia mit kell teljesítsen ebben az irányban. Ezért vagyok sokszor meglepve attól, hogy mennyit trianonozunk, mert a trianoni békeszerződés tulajdonképpen akkor már minden meg volt oldva más békeszerződések által. A Saint-Germain-en-Laye-i békeszerződés, amit 1919-ben írtak alá az Ausztriával kötött béke, Romániának azért kellett ezt aláírnia, mert Románia Bukovinát Ausztriától kapta, és ezért kellett aláírója legyen. Na most úgy rendesen, amikor megtudták Bukarestben, hogy a kisebbségi statutum is hozzá lett csatolva, és hogy ez tulajdonképpen autonómiát ír elő az új Románia területén élő szász és székely kisebbségeknek, különböző formájú autonómiákat, hát akkor ugye jó román módra egy politikai krízis lett, Bretagne lemondott a miniszterelnökségről, és mit csinál a román, amikor egy ilyen krízis van? Hát kineveztek egy tábornokot a kormány élére, már a nevét se tudja senki, nem is ez a fontos. Ezt a tábornokot aztán rávették, hogy menjen el Párizsba, hogy írja meg. Nagy húzavona volt, ugye a felek aláírták szeptember elején a békeszerződést, Románia még november végén nem írta alá, akkor a franciák adtak, már ők is idegesek voltak, adtak egy ultimátumot, hogyha december 10-én nem jönnek ide aláírni a szerződést román részről miniszterelnöki szinten, akkor nem kapnak semmit. És akkor felültették ezt a tábornokot a vonatra, elment, aláírta másnap, egy nap késéssel, de a dátum az maradt, azt hiszem december 9-10-én írta alá, és felült vissza a vonatra, és mire leszállt Bukarestbe a vonatról, már nem volt miniszterelnök. Tehát ő a piszkos munkáért volt odatéve, hogy végezze el. Na most ezzel megterhelve, ezt Románia ratifikálta. A Saint-Germain-en-Laye-i békeszerződés például nekünk erdélyi magyaroknak is sokkal fontosabb kellene, hogy legyen, mint a trianoni. Mi mégis mindig a trianonozunk.
Hát igen, vannak ilyen történeteink.
Szenteheneink. És ezzel a Saint-Germain-en-Laye-i békeszerződésnek a megterheltségével jön létre Nagy-Románia, és 1920-tól ugye kap egy elég nagy háborús kárpotlást, és ebből a háborús kárpotlásból megkezdődik Erdélyben egy gazdasági román terjeszkedés. Ennek nyomai ma is láthatók, elég sok.
Illetve hát az adminisztráció kiépítése, ami ugye megint nem volt olcsó.
Hát az nem volt olcsó, de abban majdnem belebukott Románia.
Nézzük meg az Attila út, ahogy felépült Kolozsváron, mint tisztviselőtelep.
Tudod, miből épült az erdélyi román adminisztráció? A közigazgatás? Abból a kölcsönből, amit a temesvári gabonatőzsde biztosított, mert a temesvári gabonatőzsdének volt hitele nyugaton. Másnak senkinek nem volt akkor hitele nyugaton. Tehát a temesvári gabonatőzsdét csapták zálogba, mondjuk így, nyugatra, hogy megkapják azt a pénzt. Tehát, hogy nagyon nehezen ment az, hogy Orromániában, a régi királyságban élő emberek, akiket kineveznek különböző pozíciókba Erdélybe, azok is nehezen szokják meg, hogy itt más szokások vannak, nyelvek, más nyelvek vannak, más emberek, más, és a többi. Igen. De most képzeld el azokat a diákokat, mert ugye a Vasgárda mozgalom is főleg diák mozgalomként indul, és nagyon sokan azok közül, akik aztán később jeles vasgárdisták lesznek, azok diák korukból.
De érdekes mondom, hogy a jogászok túlsúlyban.
Nem csak jogászok, mások is voltak, de
túlsúly
volt. És ebből, amit mesélsz, hogy Simfalván történt, tulajdonképpen ebből nő ki aztán az a félelem valahogy a románságban, és főleg a legionárius mozgalomban, hogy ugye 1927-ben, amikor Nagyváradon szervezik meg a diákkongresszust, akkor a kormány ad egy külön vonatot, hogy menjenek el a regáti diákok Nagyváradra. És megrendezik ezt, amit aztán most nemrég megjelent a könyvben Nastase professzornak, a múzeum igazgatójának, ami a pogrom l'itinerant, az utazó pogrom címet adta neki. Nagyon jól leírja ez a cím azt, ami történt, tehát, hogy ezek a nem mindenki legionárius volt ezen a vonaton, el kell, hogy mondjuk, de olyan román diákok voltak, akik megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy Románia területén vannak boltok, ahol nem románul írja, hogy ki a, miféle bolt az, hogy idegen nevek vannak a tulajdonosoknál, zsidók, magyarok, mit tudom én, és szétverik Nagyváradot, utána felülnek a vonatra, folytatják Élesden, Bánfihunyadon, eljönnek Kolozsvára, Kolozsvárt is az állomástól fel, a zsinagógát szétverik, az új kelet szerkesztőségét, tehát hogy fantasztikus.
Még a Mátyás Szobor csoportot is tehát, megpróbálják.
Tehát nagyon-nagyon nagyon durva jelenetek vannak, amelyekért aztán Romániának, Hacegánónak köszönhetően, mert ő összeszedte a fényképeket, és letette a szenátus asztalára, hogy tessék, ezt műveltétek, és akkor nem volt már mit mondani, úgyhogy kártérítést kellett fizetnie a kormánynak ezekért a randalírozásokért, de ezek tulajdonképpen mutatják azt, hogy milyen nehéz volt a románságnak bekebeleznie ezt a területet, és ez mind a mai napig megvan ez a törés, hogy azok az erdélyek, és mi meg a regátiak, és hogy van egy különbség, öljá dinárdál, tehát hogy az erdélyek azok másmilyenek. Az...
Ja, érdekes mondom, ezek a fészkek, mert ugye ez alapszervezete volt a 3-tól 13 tagig terjedő csoportosulások, így épült a legionárius mozgalom, tehát ezek a helyi szervezetek, ezek végül is megalakultak, tehát azért az én szülőfalumban sem a regátiak hozták létre.
Nem a magyarok hozták létre, ha erre akarsz hajazni. Tehát románok hozták létre. Nyilván azok a románok, akik egyfelől Erdélyben éltek, és ne felejtsd el, hogy tulajdonképpen azok a személyek, akik részt vettek a gyulafehérvári nagygyűlésen, mondhatnék családokat, azok aztán vezető pozíciókba kerülnek, és azok bizony-bizony elég rossz emlékeket őriztek az impériumból, ahol leoláhoztuk őket, ahol megaláztuk őket, ahol az oláh ne legyen ez, ne legyen az, ne legyen katonatiszt, vagy lehet, de csak egy bizonyos rangig. Szóval ez a kisebbségi kiszorítósdi rendesen működött azért az impérium alatt. Most ezek most a revans eszközeivel próbálják élni, és már a nagyszebeni kormányzóság. Hogy
ja, ez az átmeneti, a gubernium, amikor igen.
Már a kormányzóság idején ott vannak ezek az emberek, akik aztán kiderül később, hogy hát tulajdonképpen nem is ez a nyáos román társaság, hanem például a Komsa család, aki nagy román.
Jó, hát Kodrianulról is kiderül, hogy ugye a Zeljánó az a Zelinszkiből jön, illetve hogy az egyik ágon tulajdonképpen Galicia vagy Bukovinába költözött osztrákok német nyelvű felmenői voltak valójában.
Ugyanígy volt például jól szituált, és 19-20 után nagyon jól elhelyezkedett Komsa család, bankokat vezettek, nagy vállalatokat, mindenfélét, dúsgazdagok lettek, akik Szeben környéki kereskedők voltak, akikről aztán kiderül, hogy tulajdonképpen szlovákiai zsidó származású emberek. Tehát, hogy volt egy ilyen sokszínűség ebben az egészben, és mindenki próbálta azt az identitást felvállalni, amelyik neki az anyagi körülményeit legjobban meg tudta oldani, vagy segíteni tudta. Úgyhogy ebből a szempontból nem látok nagy különbségeket. Nem látok nagy különbségeket, és nem hiszem, hogy ebből a szempontból, hogyha így vizsgáljuk a történelmet, tehát hogy mi történt ebben a nagyon-nagyon dinamikus helyzetben, amire aztán még rájön a gazdasági válság is a 20-as évek végétől, ami nálunk inkább a 30-as években fejti ki a hatását. Ugye az első antiszemita törvény, amit Románia elfogad, az 1934-ben van, nagyon korán, ami azt mondja, hogy a vállalatok igazgató tanácsának a több mint fele románokból kell, hogy álljon, nem mondja, hogy románokból kell, hogy álljon, de aztán ugye jönnek aztán a zsidó törvények 36-tól arra fele, úgyhogy főleg 38-ban és 1940-ben.
Reménykedjünk, hogy hát ha nem is tiszta vizet öntünk mindig a pohárba, de azt a zavaros állagot egy kicsit felhígítjuk, és átlátunk időnként rajta. köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, hogy meghívtál, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Akiknek a figyelmét köszönjük ezúttal, Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, és hát a mély válságba süllyedt Szíriáról fogunk majd beszélni egy a térséget ismerő szakértővel, Keresztes Imrével. Köszönöm a figyelmüket, Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.